Kedves testvérek, nagyon nehéz ilyen rövid idő alatt igazán eszményi körülmények között átvenni ezeket a témákat, mert bizonyára sokkal jobb lett volna, ha most a megbeszéléssel követjük, mert az előző téma, azt hiszem, az a gondolatkör, ahol olyan tapasztalatról van szó, amit a gyakorlatból alig ismerünk, ami viszont egyedül vezet a győzelemhez. Tehát mindenképpen tartsuk gondolatainkban a kérdéseket is, azokat, amik felmerültek bennünk, hogy majd a megbeszélésen visszatérjünk rá. És most pedig az utolsó témánkhoz térünk, amelynek ez a címe a Szent Hely megtisztítása és a hitáltali megigazulás. Valószínűleg, hogy mikor ezt a címet halljuk, olyan gondolatunk támad, hát milyen kapcsolat lehet a Szent Hely megtisztítása és a hitáltali megigazulás között. Ja, az egy profécia, gondoljuk magunkban, ez pedig egy lelki tanítás a bűntől való szabadulásról. Mi lehet itt a kapcsolat? Mindnyájan tudjuk azt, hogy a hetednapi adventista mozgalmat az a felismerés hozta létre, hogy amikor lejárt a 2300 éves profécia 1844-ben, akkor megkezdődött a mennyei Szent Hely megtisztítása. Ezt mindnyájan elvileg, mint egy fundamentális hittételt valljuk, és tudjuk, hogy ez az alapja Krisztus eljövetele közelségének, de azt hiszem, mélyen igazuk volt Jones és Wegener testvéreknek, akik egy nagyon szemléletes hasonlattal világították meg, hogy a mi számunkra ez az alapvető bibliai tanítás mennyire csak tan. Egy tan, aminek a gyakorlati életünkre nincs igazi kihatása. Kicsit éles az a hasonlat, amit ők használtak, de igaz. Azt hiszem, tudjuk jól, hogy csak most 1965 óta, a II. Vatikáni zsinat óta van így, hogy a katolikus templomokban a pap egy asztalnál misézik, és a hívek látják, hogy folyik a mise. De azelőtt ez mindig így volt, hogy a pap az oltár előtt áll, háttal a gyülekezetnek, és ott végzi azokat a szertartásokat, amelyek a misével kapcsolatosak. És azt mondták a mi testvérénk 1888-ban, hogy mi annyira nem értjük, hogy mit jelent Krisztus főpapi szolgálata, és annyira nincs kihatással a mindennapi életünkre, hogy csak nem olyan nekünk, ami szeretett főpapunk, mint egy katolikus pap, aki áll az oltár előtt, és háttal a népnek valamit csinál, de a nép nem érti, és nem tudja, hogy mi az. Mi majdnem így gondolkozunk Krisztus főpapi szolgálata felől, hogy ő valahol fönt a szentélybe ott valamit tesz, mintha nekünk háttal tenné, de hogy ő mit tesz, és hogy tesz, és az hogy érinti a mi életünket, azt nem tudjuk. Azért mondtam, hogy kicsit éles ez a hasonlat, de igaz. Mert hogy a Szent Hely megtisztításának mi a gyakorlati jelentősége a mi személyes hitéletünk szempontjából, és hogy mi igazán lelkileg részt vegyünk abban a munkában, amit Jézus végez, azt hiszem, minnyájan tudjuk, hogy itt óriási hiányosságaink vannak. De tegyük akkor most fel a kérdést, hogy tulajdonképpen mi a Szent Hely megtisztítása. Az mindnyájunk előtt világos, és itt hivatkoznék Mózes 3. könyve 16. fejezetének a 16. és a 30. versére, csak így szóban, hogy a Szent Hely megtisztítása a bűnök eltörlésének a munkája. Ugye azt mondott az Úr, hogy Izrael fiainak, hogy most engesztelés lesz a Szent Helyért Izrael fiainak mindenféle vétkei, tisztátalansága és bűnei miatt, és ezt az ígéretet adta a Jóisten a népnek, ezen a napon megtisztultok minden bűnötöktől az Úr előtt. Szóval ez volt a bűnök eltörlése, végleges megsemmisítésének a napja, amikor Izrael fiainak mindenféle vétkei és bűnei eltöröltettek. A tegnapi napon említettük azt, hogy a hitáltali megigazulás igazságánál tudnunk kell azt, hogy a Krisztus igazságában való részesítés, tanítása, ami közösségünkön kívül sehol nem létezik. Most megint egy ilyen egyedülálló dologra hívnám föl mindenkinek a figyelmét. Az advent közösségen kívül senki az egész kereszténységben nem tud és nem beszél arról, hogy a bűnbocsánat és a bűn eltörlés nem ugyanaz. Hogy ez a két különböző dolog, hogy van bűnbocsánat és van bűneltörlés, erről senki nem tud és erről senki nem beszél. Az a felfogás, hogy ha Isten megbocsát egy bűnt, azzal többet gond nincs, az lezárult, és szinte hitetlenségnek, szinte az evangélium megkérdőjelezésének érzik, hogy még valaha azzal a bűnnel bármiféle foglalkozás történik. Idézik az igét, ha Isten tenger mélységébe veti minden bűnünket, ha Isten egyszer egy bűnt megbocsátott, arról se beszélni nem kell, többet se foglalkozni, többet nem kell, el van rendezve. És nem csodálkozhatunk ezen, mert ha a szentély tanítása fel nem tárul, ha az ószövetségi jelképes szertartások által meg nem értjük a megigazításnak, a bűnbocsánatnak a művét, akkor nem tudjuk megérteni, hogy van bűnbocsánat és van bűneltörlés. Ugye a szentély tanításai, hogy ez az egész ószövetségi jelképes áldozati rendszer mire való volt, és miért adta a Jóisten, mit tanított általa, ez homályban volt 1844-ig az őskeresztény időktől fogva. Az őskeresztény időkben értették, ugye Pál milyen hatalmasan magyarázta nekik a zsidókhoz írt levél által például. Aztán teljesen elhomályosult, ugye a középkori antikrisztusi hatalom által, és csak akkor világosodott meg újra. És mi ez előttünk nem világos, hogy magának a bűntől való szabadulásnak a művét sem értheti senki tisztán a szentély tanításainak a megértése nélkül. Mert olvassuk csak most el újra azt az igét, amit tegnap már más összefüggésben vizsgáltunk, Jeremiás könyve 17. fejezetének az első versét, hogy például ebben a Biblia versben hogyan látjuk azt, hogy más a bűnbocsánat és más a bűneltörlés. És hogyan utal ez az ószövetségi jelképes szolgálatokra. Jeremiás könyve 17. fejezetéből olvassuk tehát együtt az első verset. Júda vétke vastollal, gyémánt hegyel van felírva, fel van vésve szívük táblájára és oltáraik szarvaira. Ugye tegnap beszéltünk arról, hogy mit jelent, hogy a szív táblájára van felírva, most pedig nézzük meg, mit jelent az, hogy az oltáraik szarvaira is fel van írva. Ugye, amikor az izraelita vétkezett, és elvitte az áldozati állatot a templomhoz, és azt rátette a kezét, áthárította a bűnét, aztán az áldozati állatot megölte, és a pap pedig a vérét vagy az oltár szarvaira kente, ez volt az egyik eljárás, ugye az oltár szarvai az oltárnak ezek a kiálló részei voltak a négy szegletén, vagy pedig bevitte a szent helyre, ez volt a másik eljárás, de ugyanazt jelentette mind a kettő, bevitte a szent helyre, és ott elhintette a szentek szentjét eltakaró függöny, illetve az amögött lévő szövetségláda előtt. És azt mondja az ige, hogy ezáltal a szertartás által, hogy az áldozati állat vérét, amire a bűnös áthárította a bűnét, rákenték az oltár szarvaira, föliratott az oltár szarvaira, ugyancsak gyémánt heggyel és vastollal Júdának a vétke. Akkor ez mit jelentett? Amikor valaki így elment a templomhoz ezzel az áldozattal, és kérte a papot, hogy hintse el a vért, vagy kenje az oltár szarvaira bizonyságul az ő javára. Akkor olvassuk el Mózes 3. könyve első fejezeteiben, az első 4 fejezetben, hogy mindig elhangzott, és megbocsáttatik néki. Tehát ezáltal a bűnösről levétetett a bűn, áthárította az áldozatra, és az áldozati állat vére által a szebb helyre. Néki megbocsáttatott, ő szabad volt. De megsemmisült ezáltal a bűn. Azt mondja az ige, gyémánt heggyel, vastollal maradt felírva, vagyis onnét semmi emberi eszköz el nem távolíthatja, nincs ugyan már a bűnösön, de rajta van a szentélyen. Az oltár szarvain vagy a szentélyen felírva van. Most testvérem, szeretném tőletek megkérdezni, hogy mit jelképezett ez a szertartás, hogy ott van fölírva a szentélyen. Azt, hogyha mi bűneink megbocsátatnak is esetről esetre, rólunk levéteti, hol maradt fölírva gyémánt heggyel és mostollal? A mennyei szent helyen, az Isten templomában, a mennyei könyvekben. Tehát nincs szó arról, hogy amikor egy embernek a vétke megbocsátatik, azonnal megsemmisítetik a bűne feljegyzése is. Hanem az olyan határozottan felírva marad, hogy onnét semmiféle emberi eszköz el nem távolíthatja a mennyei szent helyről. Testvéreim, hadd mondjunk erre vonatkozóan egy új szövetségi példát. Az adós szolga példázatát mindenki ismeri. Ugye ennek a szolgának megbocsátott az Úr. Ugye a megbocsátást ábrázolta Jézus azzal, hogy mind a 10 000 talentum adósságát egy pillanat alatt elengedte. De tegyük fel ezt a kérdést. A példázat szerint egyidejűleg megsemmisítették a szolga adós levelét is. A király elengedte az adósságot, elengedte neki. De megsemmisítették az adós levelét? Honnét tudjuk, hogy nem? Hogy mikor visszaidézte a király a szolgát, mert kiderült, hogy kegyetlenül viselkedett a szolgatásával, akkor úgy rendelkezett, hogy most adják a tömlősztartó kezébe, ha helyesebben fordítva a hóhírok kezébe, és azt mondta, fizesse meg az utolsó fillérig, amivel tartozik. Tehát tudták, hogy pontosan mivel tartozik? Meg volt az adós levél. De tudták, hogy mit kell visszaállítani, mi volt az, amit elengedtek, és mi az, ami most visszahárul, mennyi az, amit az utolsó fillérig kell megfizetni. Testvéreim, ezzel is Jézus azt ábrázolta, hogy Isten nekünk megbocsát naponként és esetről esetre, de ez nem azt jelenti, hogy a bűneink nincsenek felírva. Még nem történt meg a bűnök eltörlése, és ezek gyémánt heggyel, vastollal felírva vannak. Ugye az Ószövetségben így mondta Isten az oltár szarvaira, a szent helyen, a valóságban pedig az Isten mennyei könyveiben, az ő mennyei templomában. Tulajdonképpen azért azt értjük meg ezáltal, hogy mi az utolsó ítélet jelentősége. Nézzük meg, hogy ahogy a kereszténység nem tud arról, hogy más a bűnbocsánat és más a bűneltörlés, ugyanúgy az utolsó ítéletről sincs senkinek komoly fogalma, hogy az utolsó ítélet hol érinti kinek-kinek a személyes üdvösségét. De hogyha ezeket tudjuk, akkor világos, mi történik az utolsó ítéletben? A bűnök eltörlése, vagy a bűnök visszahárítása, és ezzel egyidejűleg a bűnös kitörlése az élet könyvéből, igaz? A kegyelemért folyamodó bűnös kitörlése az élet könyvéből. Tehát miért élet-halál kérdés az utolsó ítélet? A hívők számára is. Mert ott vagy eltöröltetnek a bűneink, vagy a mi nevünk töröltetik ki az élet könyvéből, és az egész adósság visszahárul mileánk. És ezt csak a szentély tanításaiból értjük meg, mert ez történt a nagy engesztelési napon. Vagy meg eltöröltetnek a bűnei, vagy visszahárulnak és töröltetik az élet könyvéből, és kiirtatik az ő népe közül. Testvéreim, nagyon jól jegyezzük meg, egy egyszerű felsorolásban összegezzük ezt, hogy mi a különbség a bűnbocsánat és a bűneltörlés között. A bűnbocsánat tehát naponként történik. A bűneltörlés egyszer történik az utolsó ítéletben. A bűnbocsánat az egyes bűnökre vonatkozik, a bűneltörlés az egész bűnadosságunkra, a bűnös voltunk, a bűnösnek minősítésünk megsemmisítésére vonatkozik. A bűnbocsánatot Krisztus papi közben járó szolgálata által nyerjük el, a bűneltörlésben pedig Krisztus főpapi és bírói szolgálata által részesülünk. Tehát ez a kettő közötti különbség, ez a három dolog. És csak egyetlen pillanatra még hadd jegyezzem meg, innét érthetjük meg például azt, hogy miért nem támadhatnak fel a hívők mindjárt a halálok után. Mert lehetne így gondolkozni, hogy igaz, hogy lélek halhatatlansága nincs, az egész ember meghal, de ha az Isten tudja, hogy ez az ember győzött, akkor miért nem támasztja fel rögtön, és miért nem várhatja a mennyben, hogy itt lezajlik a megváltás terve, mint ahogy kivételként Mózest feltámasztotta az Úr, és a mennybe került. Megértjük, hogy miért. Azért, mert csak mikor az utolsó ítélet eltörli egy embernek a bűneit, azután szűnik meg ennek a törvénynek az érvénye ránézve, hogy a bűn zsoldja a halál. Azért kell mindenkinek várni, míg a bíró kezéből kapja meg az eltörlést és a halál törvénye alól való feloldozást. Ezért mondott Pál apostol ilyeneket, hogy ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására. Mert ő tudta, hogy ez nem olyan automatikus dolog, hogy hát hívő voltam, akkor feltámadok, hanem feltámadok akkor, ha Krisztus az ő főpapi szolgálatában eltörli a bűnöket, és ezáltal a halál törvényének az érvénye megszűnik rám nézve, és Isten rögtön visszaadhatja az örök életet. Akkor most testvéreink, nagyon világos lesz az, ha a gondolatmenetünk tovább, emlékezünk vissza arra, hogy tegnap miről beszéltünk, hogy bűnbocsánatot csak mikor ad a jó Isten. Ugye idéztük azt az igét, hogy így mondja a római levél 3. fejezetének a 26. verse, hogy Isten igaz, miközben megigazítja az istentelent. Tehát Isten igazságos marad akkor is, mikor egy bűnös embert megigazít. És mit láttunk, hogy a bűnbocsánatnál hogy van ez? Isten akkor nyilvánít igaznak bennünket az egyes bűnökből, ha akkor a szívünkben a családság, az álnokság eltűnik, akkor ő azt kitisztíthatja a szívünkben, azzal a bűnnel való kiegyezés megszűnik. Akkor most fölteszem a kérdést, akkor mikor törölheti el Isten egy embernek a bűneit? Mikor törölheti el egy embernek az egész bűnadósságát? Mikor veheti le róla örökre ezt a minősítést, ezt a bélyeget, hogy ő egy bűnös ember? Mikor szabadíthatja fel a halál törvénye alól? úgy, hogy ő ezt igazságosan cselekszik. Csak akkor, mondjuk így, amikor egy embernek az egész jelleme tiszta a bűntől. Testvére, még egyszer szeretném mondani, bűnbocsánatot akkor kap egy ember, mikor azzal a bűnnel való közösségtől megtisztul a szíve. Bűn eltörlésben pedig akkor részesülhet egy ember, amikor egész életében, jellemében győzött a bűn felett, és a jelleme megtisztult a bűntől. Világos dolog ez? Azt hiszem, itt értjük meg, hogy mennyire kellene nekünk látni a célt, a hitéletünknek a célját. Ugye Pál apostol mindig azt mondja, hogy olyanok vagyunk, mint a versenyfutók. És úgy fussunk, hogy a célba jussunk, és a győző koszorúját elvegyük. Vagyis mit kell elérnünk? A jellemünk megtisztulása a bűntől, ez a végcél. Elindulunk, mint újonnan született csecsemők, mint akik megtértünk és újjászületünk, és el kell jutni a győzelemig önmagunk felett, hogy jellemünké, gyakorlati cselekedetünké legyen a Krisztus igazsága. És ez a cél sokszor elhomályosul a mi tekintetünk előtt, és ez egy óriási tragédia. Csak úgy éljük a hitéletünket, azt gondoljuk, ha minden nap bocsánatban részesülünk, akkor minden jó. Csak hogy ne legyen rendezetlen végünk. Mi mindig kérjük a bocsánatot, és ha ilyenek maradunk is, de az Isten kegyelme takarója rajtunk van, és majd üdvözülünk. De megkérdezem, hogy Jelenések könyvében mind a 7 levélnél, tehát bármely korszak hívőinek, bármely körülmények között, milyen alapon ígérte meg Isten végül az üdvösséget? Kiknek ígérte meg közülük? Minden levél végén így van, aki győz, és ott jönnek az üdvösség ígéretei. Tehát legyen világos előttünk, hogy ha mi megtartjuk a hitet, a hitvallomást, a vallásosságot, és a bűneinkre mindig bocsánatot kérünk, ez kevés az üdvösséghez. El kell jutnunk a győzelemig, el kell jutnunk a jellemünk megtisztulásához a bűntől. Ez a végcélja a keresztény küzdelemnek. Akkor törölheti el Isten a bűneinket. Tehát szeretném megkérdezni, bevihet az Isten tisztátalant az Isten országában? Azt mondja Ézsaiás könyvében, ha kegyelmet nyer a gonosz, nem tanul igazságot. Az igaz földön is hamisságot cselekszik, és nem nézi az Úr méltóságát. Tehát a Jóisten nem vihet be az Isten országába olyan embert, akinek a belső emberében, az énjében, a jellemében ott van keményen a bűnfertőzés. Ugye ezt az újjáteremtés nem változtathatja meg a feltámadáskor. Ez csak a mi saját szabad akaratunk együttműködésével itt a Földön tisztíthat ki belőle az Úr, ha igényeljük és elfogadjuk. Az újjáteremtés a feltámadáskor vagy az elváltozáskor csak a testre vonatkozik, az ember fizikai mi voltára. De a belső ember, az a mi szabad akaratunk felség területe, ott változás, tisztulás, csak a mi saját együttműködésünkkel, a Szentlélek segítsége által történhet. Tehát ezért testvérem, legyen világos előttünk, csak a győzők, csak a jellemükben megtisztulók részesülhetnek a bűneltörlés ajándékában. Ezért nagyon elgondolkoztató például, hogy milyen fontos az időskor. Ugye itt van a mi szeretet otthonunk, azért is mondom el. Testvérem, egy idős hívő embernek úgy kell küzdeni, mint aki az utolsó futamban van, az utolsó lehetőségek, hogy a jellem megtisztulására, a győzelemre eljussunk. Ez a buzgó könyörgésnek az ideje. Istenem, nehogy maradjon a belső emberemben, a lelki világomban legyőzetlen bűn, nehogy kizárjon az Isten országából. És mindnyájunknak így kell gondolkoznunk, fiatalabbaknak is, mert ugyan melyikünk tudja, hogy meddig tart az életünk, hogy le kell győzni a jellemünkben a bűnt. Mert ha a győzelmet nem érjük el, Isten, ha megbocsátott is esetről esetre, nem törölheti el végül a bűneinket. És mit töröltetünk ki az élet könyvéből, mert bűnnel együtt Isten nem üdvözíthet. És akkor még egy dolgot kell nagyon világosan látnunk, hogy azoknak az életében van egészen rendkívül jelentősége a bűneltörlésnek, akik élve érik meg Jézus eljövetelét. Ez egy egész különleges eset. Testvérem, mi olyan sokszor beszélünk az utolsó nemzedékről, hogy akik élve érik meg Jézus eljövetelét. De olyan sokszor oda mondják nekünk más mozgalomhoz, vagy más felekezethez tartozó keresztények, hát mi a különbség akközött, hogy valaki megéri Jézus eljövetelét, vagy nem éri. Mindenkinek készülni kell, mert ha nem jön el Jézus, akkor meghalunk, akkor arra kell készen lenni. Mi van különbség abban, hogy valakik megérik Jézus eljövetelét? Azoknak pontosan ugyanúgy és olyan annyit kell készülni az üdvösségre, mint akiknél a halál fogja elvágni a kegyelmi időnek a lehetőségét. Testvéreim, nem így van. Van egy óriási különbség. Van egy rendkívüli helyzetük azoknak, akik élve érik meg Jézus eljövetelét. De most legszívesebben rákérdeznék, vajon mi? meg tudnánk-e mondani, hogy mi? Miért van egy rendkívüli helyzetük azoknak, akik érve érik meg Jézus eljövetelét? Miért kell nekik egy minden korábbi nemzedéknél hatalmasabb lelki előkészület? Miért kell nekik egy rendkívüli jellem megtisztuláson átmenni, mint bármely más nemzedéknek? Miért? Meg tudnánk mondani?
Közben járó
nélkül. Testőnő itt mondja, hogy közben járó nélkül. Tessék. Testőnk azt mondja, igen nagy a próbatétel. Nem, ez közben járó. Igen, a lényege testvéreim mondtátok, de azért még egy kicsit hadd egészítsük ki, és hadd tegyük egész világossá. Miután lezárul a kegyelemidő, élnek még egy ideig a Földön? Igen, így van. A kegyelemidő lezárul a hét csapás előtt, és ők még egy ideig itt élnek a Földön. És ez az idő, a hét csapás ideje milyen időszak? Itt már a testvérek mondták, hogy nincs közbenjárás. Hol van ez megírva a Szentírásban? Jelenések könyve 15. fejezet 8. verse. Azt mondja, és senki sincs a templomban, míg a hét angyal hét csapása kitöltetik. Tehát van közbenjárás az alatt az idő alatt? És ha van, nincs közbenjárás, akkor lehet vétkezni ez alatt az idő alatt? Ha valaki vétkezik, mi történik? Akkor elvész, mert nincs közbenjárás, nem lehet többé bűnt rendezni. Testvérem, értjük mi itt a speciális helyzet? Mire a kegyelemidő lezárul, amiután templomban nincs többé senki, bűnbocsánatot nyerni nem lehet, nekik olyan jellem megtisztulásra kell jutniuk erre az időre, hogy nem vétkeznek az alatt az idő alatt. Hallatlan dolog ez? Hallatlan dolog földi embernek egy napig nem vétkezni? Hallatlan dolog az, hogy a hét csapás ideje alatt ne vétkezzenek? Óriási dolog, nem? Lehetséges olyan, hogy nem tudnak vétkezni ebben az időben? Sokszor ezt a testvérek is fölvetik. Van ilyen, hogy nem tudnak? Hát ha ilyen lenne, hogy Isten azt hatalommal el tudja érni, hogy valaki nem tud vétkezni, akkor minden ember üdvösségét számon lehetne kérni a Jóistentől, nem? Akkor tegye azt mindenkivel, hogy nem tud vétkezni. Ilyen nincs. Tehát csak arról lehet szó, hogy a jellemük annyira megtisztul, és úgy tartják az Istennel való közösséget olyan szüntelen éjjel-nappal imádsággal, hogy egy időszak, egy bámulatos időszak, ezt kell mondani, bámulatos időszak, haladjának, egy egész nép, ekkor lesz az, amit így mond az ige, győznek, amiképpen Jézus győzött. És feltennék egy kérdést, megdicsőül az Isten neve ezáltal, hogy a történelem így ér véget, hogy egy egész nép a hét csapás ideje alatt, egy időszak alatt bevehetetlen jár sátánnak. Győznek, ahogy a Jézus győzött. Itt élnek a Földön is, nem vétkeznek. Diadala ez a megváltási terve? Testvérem, ezt értsük meg, akkor zárul le a megváltási terv. Ezt nagyon világosan kell látnunk, mikor él itt a Földön egy nép, akik nem vétkeznek. De éjjel-nappal kiáltanak Istenhez segítséget, akik erre a világ fejedelmének nincs semmi köze. Testvérem, ez a Krisztus visszajövetelének a lelki háttere. Hogy így mondjam, Krisztus szinte elkötelezve van, hogy eljöjjön értük megszabadítani. Az egész világmindenség így látja, hogy Krisztusnak jogos és szükséges beleavatkozni hatalommal és ítélettel, és kiszabadítani ezeket, akik teljesen megtagadtak minden közösséget a világ fejedelmével, és szüntelen kiáltanak, könyörögnek az ő szabadításukért az Istennek. Senkinek nem lehet olyan érzése az egész világmindenségből, hogy Isten jön erőszakos hatalom átvételre. Isten ezekért az emberekért jön. És tudjátok, hol van a Bibliában igen világosan megírva, hogy ezek a hívők nem vétkeznek ez alatt az idő alatt, és milyen módon nem vétkeznek? Jelenések könyve 16. fejezet 15. verse. Én sokáig nem értettem ezt az igét. 16. fejezet 15. Ott világosodott meg eznek a tanításnak a fényében. Ott ugye leírja a hét csapást, és épp az armagedoni csatáról van szó, és egyszer csak, mintha egy oda nem illő ige lenne. Egyszer csak ott azt mondja az ige, boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rúgságát. Én olyan sokáig nem értettem, hogy miért mondja ezt éppen itt az ige. Mi köze itt ennek a hét csapás leírásához? Testvérem, értitek most? Ebben az időben lehet még tiszta jellemet szerezni? Lehet még megtérni? Nem. De mit kell tenni? Őrizni a ruhát. Benne van az, hogy ezek nem vétkeznek, megőrzik azt a jellem tisztaságot, amire eljutottak a kegyelem idő lezártára. Ugye világos ez? Megőrzik ezt a jellem tisztaságot. De az is benne van, hogy nem valami természet feletti hatalom óvja őket a vétkezéstől, hanem az ő személyes hitküzdelmük és imaküzdelmük van ebben benne, őrzik az ő ruháikat. Testvérem, nagyon jól jegyezzük meg ezt az igét. Mi a jelen való igazság? Mi a programja az Isten hívő népének? Meg kell szerezni a Krisztus életszentsége ruháját, addig mire a kegyelem idő lezárul. Mi a Laodicea üzenetben a tanács? Azt tanácsolom néked, védj tőlem fehér ruhát, amelyből nem látszik ki a te mezítelenséged rúdsága. Meg kell szerezni a menyegzői ruhát, a szentek igazságos cselekedeteit erre az időre, és boldogok azok, mondja az ige, akik őrzik ez alatt az idő alatt, akik nem védkeznek, őrzik ezt a ruhát, tökéletesen győznek, amiképpen Jézus győzött, és akkor jön el Jézus az ő megszabadításokra. Testvéreim, még talán csak azt tegyem, hadd tegyem hozzá, mert bizonyára hihetetlennek látszik előttünk, és szinte felfoghatatlannak, hogy egy egész időszak alatt egy egész nép nem vétkezik. Azért gondoljunk arra, hogy itt az Isten kegyelmesen segít a rendkívüli körülményekkel is. Mert először is, mielőtt bekövetkezik a hét csapás, előtte van a felüdülés ideje, a késői eső ideje. Micsoda közösségbe jutnak az Isten lelkével, milyen tapasztalatokat szereznek, micsoda hála, micsoda szeretet tölti be őket Krisztus iránt, amikor naponta jelek, csodák kísérik őket, amikor a gazdag lélekaratásnak örvendeznek. Tehát olyan közel jutnak az Istenhez, olyan hála és olyan örömteli tapasztalatok töltik be őket, hogy ezzel a lelki felvértezettséggel indulnak a küzdelembe. És akkor pedig olyan nyomorúság szakad a világra, amilyen nem volt, amióta nép kezdett lenni. Amikor látják, hogy emberek pusztulnak el, mintha a borsajtóba vetik a szőlőt, és megtapossák, és kijön a leve, úgy omlik ki emberek tömegeinek a vérát, ami iszonyú, amilyen képeket az ige használ. Mikor ilyen körülmények között élnek, mikor gyászolják azokat, akiknek a figyelmeztetésért mindent megtettek, és akik nem tudtak segíteni, és most látják, hogy vesznek el. És amikor ők pedig, ő ellenük fordul a teljes népharag, mivel őket a csapások nem érik. Mivel őket akarják megsemmisíteni, és a gyűlölet a tetőfokra hág velük szemben, és emberileg teljesen kiszolgáltatottak. Nincs közbenjáró. Ez nem csak azt jelenti, hogy bűnbocsánat nincs, hanem most úgy vannak, mint Jézus, akinek utoljára jött az angyal a Getsemáné kertben, de utána egyedül volt a kereszten végig, és csak hitáltal támaszkodhatott az Isten ígéreteire. Hogy nincs közbenjárás, azt is jelenti, hogy most nem kapnak mennyei vígaszt és segítséget. Most egyedül vannak, most csak a múlt tapasztalataira, a hitbeli ígéretekre, az írás csodálatos ígéreteire, az Úr szabadításának a reménységére támaszkodhatnak. Nekik a késő eső kiárasztása volt olyan, mint Jézusnak az angyal, aki jött a Getsemáné kertben, hogy megerősítse őket. De azután egyedül maradtak. Ezért mondja az ige, hogy majd a bárány énekét fogják énekelni. Mert olyan rendkívüli tapasztalaton mennek át, ami kis részben, de némileg hasonlít Krisztus tapasztalatához, amit a kereszten átélt. És megkérdezem tőletek, testvérem, ilyen körülmények között, látva emberek tömegeinek az iszonyú szenvedését, pusztulását, maguk a legkiszolgáltatottabban, emberileg a legkegyetlenebb kivégzésnek a küszöbén, tudnak más tenni, mint hogy éjjel-nappal kiáltanak az Istenhez szabadulásért, mint Jákob. Szóval a körülmények is segítenek nekik abban, hogy nem vétkeznek, hanem győznek és őrzik az ő ruháikat. Olyan rendkívüliek a körülmények, hogy azok, akik eljutottak a jellemtisztaságra, a kegyelem idő lezártára, és a késő esőben részesültek, azok ezáltal a szüntelen ima küzdelem által meg tudják őrizni a ruháikat, mire Jézus érettük megjelenik. Valami csodálatos elgondolása ez a Jóistennek, hogy így fog lezárulni a megváltás terve. És most vessünk még egy pillantást a Szentírásra. Ugye itt valami hallatlan dolgot mondtunk. Azt mondottuk, hogy a bűn feletti teljes győzelemhez kell eljutni a kegyelem idő lezártára. Benne van ez a Szentírásban. Testvérem, olyan sok ige mondja, és olyan világosan, hogy mi csak bánkodni tudunk utólag, hogy lehetünk olyan vakok, mi az egész adventi nép, hogy amíg ez az üzenet nem hozta ezt előttünk világosságra, mi nem láttuk ezeket az igéket. És nem is prédikáltunk róluk úgy, mint kellett volna. Hadd soroljuk most ezeket sorba, mindenki ismeri az igéket. De úgy voltunk vele, hogy néztük ezeket az igéket, de nem láttuk meg. Nem fogtuk fel az igazi jelentésüket. Hadd soroljuk csak ezeket az igéket. Mit mond Dániel könyve 12:10? Mi lesz a végidején? Megpróbáltatnak, megfehérednek, megfehérednek és megtisztulnak sokan. Egy-egy ember, azt mondja, sokan. Az egész Isten egész hívő nép egy megfehéredésen, megtisztuláson, megpróbáltatáson megy át. És a következő dolog, amit szeretnék említeni. Mit mond Sofóniás próféta, mit tesz az Isten a maradékkal a végidején, mikor közel az Úr napja? Hogy akkor változtatja a népek ajkát tisztává. Ha az emberek ajka tiszta, akkor a szíve is tiszta. Ugye, ezt tudjuk. És azt mondja, Izrael maradéka nem szól hazugságot, nem cselekszik hamisságot, szájukban nincs álnokság nyelve. Óriási dolog ez. Kiről mondja az Ószövetség még, hogy szájában nem volt álnokság nyelve? Kiről? Ézsaiás 53-ban Krisztusról, az Isten bárányáról, hogy szájában nem kártatott álnokság. Akkor igaz az, hogy győznek, amiképpen Krisztus győzött? Világos. És nézzük, jelenés után az Új Szövetségben, még először talán Efézusi levelet említem, mit mond Pál apostol? Végül milyen célja teljesül az Úrnak az egyházzal? Hogy önmaga elébe állítja, hogy azon ne legyen se szeplő, se sömörközés, se ami aféle. Örülnénk, ha már csak szeplő vagy sömörközés lenne a hitéletünkön? Örülnénk. De azt mondja, olyan tisztaságra vezeti, hogy még csak szeplő vagy sömörközés sincs. És mit mond Péter második levele a harmadik fejezetében? Ugyanezeket a szavakat használja. Ja, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelén, annak okáért igyekezzetek, hogy szeplő és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. Tehát Pál is arról beszél, hogy szeplő és hiba nélkül, Péter is arról beszél, hogy még csak szeplő sem lehet azokon, akik sóvárolják az Úr napjának megjelenését. És Jelenések könyvében milyen igék vannak? Jelenések 7.14. Azt mondja, akik a nagy nyomorúságból jönnek, akik átélik a hét csapás idejét a földön, azok megmosták, megfehérítették ruháikat a bárány vérében. És tudjátok, testvéreim, hogy mi ebben a legnagyobb vigasztalás? Hogy azelőtt tiszta volt a ruhájuk? Úgy kellett kimosni. Ezek is bűnös, vétkes, hibás emberek voltak. De megtudták, hogy hol lehet kimosni az embernek a ruháját. Ezt megmosták, megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Tehát a Krisztus áldozata által változtak meg és tisztultak meg. Azután mit mond Jelenések könyve 14. fejezetében a jól ismert igék? Mit mond arról a bizonyos 144 ezerről a végidő győztes csapatáról? Azt mondja, hogy Isten királyi szék előtt fedhetetlenek, és megint mondja, szájukban nincs álnokság. Mondjátok, testvérem, félre lehet érteni ezt a beszédet? Isten királyi szék előtt fedhetetlenek. Szájukban nincs álnokság, mint a Krisztus szájában nem volt. Értjük, mit mond a Laodicea üzenet, tehát a végén győznek, amiképpen én is győztem, mondja Jézus. Ilyen győzelemre kell eljutniuk. Ott van a Laodiceai üzenetben ennek a programnak a meghirdetése. És végül Jelenések könyvében még tovább mit mond? Itt van a szentek álhatatossága. Itt, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus idét. Ugye mi szeretjük kihagyni azt a szót, hogy szent. Mert érezzük, hogy akkor már végképp nem illik ránk. De így van az ígében, hogy szentek, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét. És ugyanez a szóban Jelenések könyve 19. fejezet 6-tól 8. versében, mit mond, boldogok, akik a bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak, miért? Mert azt mondja, hogy ezek öltöztek ragyogó, fehér gyolcsba, az bárány felesége elkészítette magát. És hogy magyarázza meg, hogy mi a ragyogó fehér gyolcs? A szentek, megint szentekről beszél, a szentek igazságos cselekedetei. Testvérim, szeretném megkérdezni mindnyájatokat. Van valami kételjünk afelől, hogy az ige világosan tanítja, hogy egy különleges győzelemre, a jellem teljes tisztaságára kell eljutni. Annyira, hogy szájukban nincs álnokság, annyira, hogy az Isten királyi szék előtt fedhetetlenek. Annyira, hogy szeplő vagy sömörközés sincs rajtuk, világos ez előttünk. Még Malakiás próféta szavait nem említettem, mit mond Malakiás? Az Úr ül, mint ötvös és ezüstisztogató, és megtisztítja a Lévi fiait mennyire? Hogy fényessé teszi, mint az aranyat, és igazsággal visznek áldozatot az Istennek. Világos beszéd ez is? Meddig szokták a fémet tisztítani, míg abból minden salak eltávolodik, és fényes aranyjá válik, és igazsággal visznek áldozatot az Úrnak. Testvérem, nincs-e okunk szomorkodni azon, hogy annyira nem kutattuk az írásokat, hogy ez nem volt ilyen világos előttünk, hogy nekünk egy egész rendkívüli célünk van, hogy nem az Úr adventjére, de már a kegyelem idő lezártára erre az állapotra kell jutnunk. És tudja-e közülünk valaki, hogy mikor zárul le a kegyelem idő? Néha testvérek között vannak olyan találgatások, hogy mikor megy át a holtakról az élőkre az ítélet. Ezek a találgatások helytelenek. Hadd olvassam el a Nagy Küzdelem című könyv 342. oldaláról, hogy mit ír itt fejtestvérnő. Ezt írja. Mind az igazak, mind az istentelenek még itt a földön élnek, halandó voltuk van. Tehát mind az igazak, mind az istentelenek. Ültetnek, építenek, esznek, isznak, de nem lesznek tudatában annak, hogy a végcső és visszavonhatatlan döntést fent a szentélyben kimondták. Tehát fogják az igazak tudni, hogy mikor mondták ki? Nem lesznek tudatában annak sem az istentelenek, sem a hívők. Az mondja, a vízözön előtt, miután Noé bement a várkába, az Úr bezárta mögötte az ajtót, és kizárta az istenteleneket. De még 7 napon át folytatták az emberek közönyös, élvezett hajhászó életüket, gúnyolódásukat a fenyegető ítéletre figyelmeztető üzeneten, mit sem tudva arról, hogy sorsuk megpecsételtetett. Aképpen, mondja az üdvözítő, lesz az ember fiának eljövetele is. Csendben, észrevétlenül, mint éjfélkor a tolvaj, jön el a döntő óra, amely minden egyes ember sorsa felett határoz, és mindörökön visszavonja a bűnös embernek felkínált kegyelmet. Ráadó testvérem, olyan megrendítőek ezek a sorok, nem tudom rátok, hogy hatnak. Azt mondja, csendben, észrevétlenül, mint éjfélkor a tolvaj, jön el a döntő óra, és sem az istentelenek, sem a hívők nem lesznek tudatában. Akkor mennyi időnk van nekünk elkezdeni a nemes harcot komolyan vívni és elérni a győzelmet? Mennyi időnk van? Mennyire érünk rá ezzel? Hogy arra az időre biztosan készen legyünk. Emlékezzetek testvéreim arra, hogy azok a bolond szűzek milyen kétségbe esve zörgettek volna, mikor már az ajtó be volt zárva. És az a bezárt ajtó mit jelképez, hogy a kegyelem ajtója bezárult. Arra döbbentek már csak rá, hogy elvesztek. Nem döbbentek rá időben arra, hogy készülni kell, és majd rádöbbennek elkésve arra, hogy már elvesztek, és már segíteni nem lehet. És ennél szörnyű bánat és félelmetesebb kétségbeesés nincs. A Noé bárka ajtajának a bezárását lehetett látni, most semmit nem lehet látni. Ahogy az 7 nappal ezelőtt bezárult, itt is a 7 csapás idejére már bezárul az ajtó, és a senki többet meg nem nyithatja. És arra az időre ezt az állapotot el kell érni. Szeretnék itt idézni még a Nagy Küzdelem című könyvből még 2 részletet, hogy nem csak a Bibliánkban voltak ezek a világos igék, hanem ha kinyitottuk volna a szemünket a Nagy Küzdelem című könyvvel is, megtalálhattuk volna az erre vonatkozó bizonyságtételeket. Semmi új nincs tulajdonképpen ebben az üzenetben. Csak a mi leszívűségünk miatt annyira nem láttuk meg az ige bizonyságtételét, és annyira nem értettük az írásokat, hogy teljesen úgy vagyunk ennek az üzenetnek a hatására, mint a tanítványok voltak. Akkor is benne voltak az Ószövetségben ugyanezek az igék. Benne volt ugyanaz az evangélium. De ők csak ámultak, mikor Jézus megnyilatkoztatta értelmüket, hogy értsék az írásokat. Mi is úgy vagyunk, hogy eddig is tudtuk ezeket, csak nem láttuk meg. És most úgy érezzük, hogy Isten megnyilatkoztatja el minket, hogy értsük végre az írásokat, hogy fejeződik be az Isten megváltási terve. Így olvasom a 299. oldalról. A 299. oldalon a következőket találjuk. Akik akkor élnek a földön, amikor Krisztus közbenjárása szünetel a mennyei szentek szentjében, azoknak a szent Isten előtt közben járó nélkül kell megállniuk. Ruháiknak mentesnek kell lennie minden foltól. Mitől? Minden foltól. Jellemüknek a reáhintett vér által minden bűntől tisztává kell lennie. Világos? És most jön a döntő mondat. Jellemükben azt mondja, Isten kegyelme és a saját szorgalmas igyekezetük által a gonosszal folytatott harcukban győzteseknek kell lenniük.
mi alatt a vizsgálati ítélkezés folyik a mennyben, mi alatt a bűnbánó bűnösök bűneit a szentélyből eltávolítják, a megtisztulás különös munkája, a bűnök eltávolítása megy végbe Isten népe között a földön. Testvérem, hadd olvassam el még egyszer, tisztában voltunk mi ezzel? Azt mondja, mi alatt a vizsgálati ítélkezés folyik a mennyben, a mi alatt a bűnbánó bűnösök, a megtisztulás különös munkája, a bűnök eltávolítása megy végbe Isten népe között a földön. Akkor hadd kérdezzem meg, olyan a mennyei főpap szolgálata, hogy mi arról semmit nem tudhatunk, hogy ott mi történik a szentélyben? Van annak köze a földi dolgokhoz? Mi alatt ott a bűnök eltörlése folyik a földön, a megtisztulás különleges munkájának kell végbe menni. Mert kiknek a bűnei törölheti el Krisztus? Akik itt a földön eljutnak a teljes jellem tisztulásra és a győzelemre. Nálam testvérem, valahogy így kellene mondani, hogy Krisztusnak a főpapi munkája nem csak a mennyei szentélyben folyik, hanem Krisztusnak a főpapi munkája folyik lent itt a földön. Valami ilyen megindító dolgot értünk meg, hogy például miért van az, hogy azt mondja, hogy parancsol az angyaloknak, hogy tartsák vissza a szeleket. Minek az érdekében parancsol nekik? Míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. És testvérem, szeretném tőletek megkérdezni, ha ez az elpecsételés úgy folyna, hogy Isten előveszi a könyveket, ez jó, ez nem jó, ez győzött, ez nem győzött, akkor sok idő kéne ehhez az elpecsételéshez? Nem. De miért kell hozzá sok idő? Mert az Isten miközben már emberek sorsára kerülne a sor. Ő itt a földön küzd az ő megtisztításukért. Mert Krisztus késlelteti az elpecsételés lezárását, késlelteti a végső döntést. Mert ő hosszan tűr életünk, mert nem akarja, hogy némelyek elvesztenek. Mert ő visszatartatja a szereket az ő angyalaival, mert még reformációs üzeneteket, még evangéliumot küld az ő gyülekezetének, még mint az ötvös és az ezüstisztogató egyenként fáradozik a hívők életén, átviszi őket megpróbáltatásokon, ti megtisztító szenvedéseken, csak hogy valamilyen módon elpecsételhesse őket, és ne kelljen az élet könyvéből kitörölni őket. Testvérem, látjuk, hogy mi mindent foglal magában Krisztus főpapi munkája. Ő nem csak a mennyben végzi a bírói munkát, és a közbenjárás és a képviselés munkáját, hanem a földön hatalmas küzdelmet folytat az egyesek és az egész gyülekezet megtisztításáért. Hogy elpecsételhesse, hogy eltörölhesse bűneiket a mennyei szentélyben, hogy beteljék a mennyegző vendégeinek a száma, és ne kelljen az élet könyvéből kitörölni. Olyan megindító ez, ha belegondolunk, hogy Krisztus a mi üdvösségünkért küzd, hogy Krisztus az, aki maga fáradozik az egyesek megtisztításán. Ez mind az ő főpapi szolgálatához tartozik. Mit gondolunk, amikor az Ószövetségben azt mondta az Úr, ezen a napon minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt, és azt mondta, mindenki sanyargassa meg magát, mindenki bűnbánattal és alázattal lelki küzdelmet folytasson. Akkor ezen azt értette, hogy csak a szentélyben törlik el a bűneiket? Nem, akkor is az volt az Isten célja, hogy a saját jellemükben is megtisztuljanak. És a Jóisten most is azt mondja, hogy miközben ő eltörli a bűnöket, mi tisztuljunk meg minden bűnünktől itt a földön az Úr előtt, mert csak akkor törölheti el a bűneinket. Hadd olvassak még egy másik idézetet is, ugyanebben a könyvben a 430. oldal. Tehát a 430. oldalon ugyanebben a könyvben a következőt találjuk. Most, mikor nagy főpapunk végzi helyettünk az engesztelés szolgálatát, lássunk hozzá, hogy Krisztusban tökéletességre jussunk. Testvérem, milyen szó van itt? Tökéletességre jussunk Krisztusban. Érdekel állíti, ez az utolsó nemzedék különleges feladata. Azt mondja, üdvözítünk egyetlen gondolattal sem engedett Sátán kísértéseinek. Isten fiában semmit sem találhatott, ami által legyőzhette volna. Megtartotta atya parancsolatait, és benne nem volt bűn, amelyet Sátán saját előnyére kihasználhatott volna. És most jön egy megrázó mondat. Ilyen állapotban kell lenniük azoknak, akik megállhatnak a nyomorúság idején. Testvérem, elgondolkoztunk ezen a mondaton, pedig benne volt eddig is a nagy küzdelemben. Ilyen állapotban kell lenniük azoknak, akik megállhatnak a nyomorúság idején. Mint ahogy Krisztusban nem volt az ellenségnek semmi, amikor a végső küzdelembe indult. Tehát akkor most kell hozzálátnunk, hogy Krisztusban tökéletes területén. Mikor majd kiadják a rendeletet, és az emberekre ráütik a pecsétet. Jellemük tiszta és szeplőtlen marad az örökké valóság. Tehát mi történik, mikor valakit elpecsételnek? Jellemük tiszta és szeplőtlen marad az örökké valóságra. Aha, főt elpecsételik, és a bűneiket eltörlik. Azt mondja, Isten pecsétje nem kerül tisztátalan férfi vagy nő homlokára. Nem kerül a nagyra vágyó, világot szerető férfi vagy nő homlokára. Aki a pecsétet elnyeri, annak szeplő nélkül kell állnia Isten előtt a menny várományosaként. Testvéreim, ha ezeket látjuk, akkor azt hiszem, világos előttünk, hogy a hitáltali megigazolás üzenete és a szent hely megtisztítása hogy függ össze. Most megkérdezem, hogy függ össze? Az Isten kegyelme az, hogy a hitáltali megigazulás üzenete eszköz a Jóisten kezében, hogy megmutassa nekünk a győzelem és a megtisztulás útját. Testvérem, nem csodálatos ez? Isten nem csak kitűzi a magas célt, nem csak azt mondja, hogy ezt kell elérni, hanem ugyanakkor megeleveníti közöttünk az örökké való evangéliumot, úgy, ahogyan azt nem értettük soha. Meg akar tanítani minket szabályszerűen küzdeni. Meg akar bennünket egész gondosan, pontosan tanítani, hogy a Szentlélek bennünk lakozása által, igazi hit által, az Isten ereje által, hogy lehet győzni, ahogy Jézus győzött. Isten megeleveníti azt az üzenetet, amely megmutatja, hogy Krisztus hogyan élt és hogyan győzött a Földön. Ebben az időben az Úr felmagasztalja előttünk az üdvözítő földi küzdelmét, soha nem látott világossággal tárja fel, hogy ő hogy élt emberi természetben bűntelen életet. Hogy megmutassa, hogy ebben a mi természetünkben is hogy lehet bűnfele győzelmes életet élni. Tehát testvérem, a hit általi megigazulásnak ez az üzenete az eszköz az Isten kezében. Az a mennyei világosság az üdvösség útjáról, a győzelem útjáról, amely megtanít minket a Jézus hitére. Ugyanazt a hitet gyakorolni, mint Jézus, és ezáltal a hit által győzni, ahogy ő győzött. Hogy így készítse el az Úr a mű befejezését. És még egy dolgot kell látnunk, hogy ezáltal, hogy a Jóisten átvezet ezen a tapasztalaton és feltárja ezt az igazságot, nem csak arra készít fel, hogy mi győztesek legyünk a bűn felett, hanem arra is, hogy a végső üzenet hirdetés befejezzük a Földön. Mert mit hirdetnek abban az üzenetben? Az örökkévaló evangéliumot. Testvére, eddig felkészültek voltunk mi, hogy az örökkévaló evangéliumot hirdessük? Hát ha én nem győztem a bűn felett, ha nem tudom másnak se világosan megmondani, hogy győzött Jézus, és hogy győzhetek én is, hogy tudom az örökkévaló evangéliumot hirdetni? És felteszem a kérdést, valaha a világot be lehet járni az evangélium hirdetéssel, ha az idő legnagyobb részét arra kell fordítani, hogy ez akkor is igazság, ha a hívők másképp élnek? Hogy ezt kell bizonygatni, ezzel kell győzködni? De megkérdezem testvérem, milyen az evangélium hirdetés akkor, mikor egy szent nép hirdeti? Milyen az, amikor az egyszerűen nem is kérdés, hogy ez igazság vagy nem igazság? Mert egyszerűen olyan másképp élnek, olyan tündöklő világosság az életük, hogy ez megrázza az embereket. Csak egyet kérdeznek tőlük, mit cselekedjünk, hogy mi is üdvözöljünk. Mert olyan bizonyság az életük, hogy ilyenkor van az, hogy bizonyságul hirdetetik az evangélium minden népnek. Akkor hatalma van az evangéliumnak. Testvéreim, látjátok, hogy miről van szó? Ha a Lévi fiait tisztítja meg az Isten először, ez a sorrendje az Isten a mű befejezésének. Megeleveníti a hit általi megigazulás üzenetét. Hát mondhatom így is. Hát így vegyük inkább sorban. Megeleveníti az Úr a Laodicei üzenetet. Van, aki ezt büszkén visszautasítja, nem, mi ilyenek nem vagyunk. Mi ezt nem fogadjuk el, hogy alapvető és új megtérésre van szükségünk. Mi vagyunk az Isten választott népe, az Ábrahám fiai. Akik ezt teszik, akikben a Laodicea idézett üzenet nem idéz elő egy mély megbánást, és nem fogadják el a magas célt, hogy a Krisztusban való tökéletessége eljussanak, ezek a gondtalanok, közönösök, ezek formailag az Isten népe között maradnak le, kirostáltatnak, és az Úr kiveti az ő szájából. Mi történik azokkal, akik elfogadják a Laodicea üzenetet? Először is a mély megbánást, a bűnbánatot, a megtérés szükségességét. Azok előtt az Úr feltárja a magas célt, ahogy Vejtestvérnő írja is, kitűzi a magas célt, és azt mondja, akik igazságban befogadják, mi lesz, megtisztulnak által. Ezt is ugyanott olvassuk. Mert akkor az Úr a hit általi megigazulásra megtanítja őket, hogyan győzhetnek, ahogy Jézus győzött. És akik így győznek, akiket a Lévi fiai közül így megtisztíthat az Úr, azokra kiáraszthatja a Szentlélek teljességét a késői esőidején, és az életük önmagában bizonyság, az ajkukon kristálytisztán hangzik az örökkévaló evangélium, és egy ilyen néppel be tudja fejezni az Úr a munkát. Mert amikor ezek megjelennek az emberek között, akkor kijönnek győzve, hogy győzzenek. Akkor olyan nyilvánvalóan viselik az Isten jellemét, és oly tisztasággal és oly világossággal hirdetik saját tapasztalataik alapján az örökkévaló evangéliumot, hogy ez belehat a süket fülekbe, akiben csak őszinteség van, mindenki meghallja a jó pásztor hangját. Mindenki felismeri az Isten jellemét bennük. Akikben lelki fogékonyság van, azoknál nincs ilyen, hogy az igazság, de botránkozások, meg a gyakorlati példák hiánya visszatartja az igazság követésétől. Itt annyira nem lesz torzító emberi körülmény, sem az üzenethirdetés világosságában, sem az üzenethirdetők életében, hogy mindenki döntés elé állít, és mindenkit mágnesként vonz a Krisztus igazsága követésére. És akkor lesz a nagy egybegyűjtés minden ágazat, nyelv és nép közül. Testvéreim, megkérdezem tőletek, be lehet így fejezni a művet? Így el tudjátok képzelni a mű befejezését? Egy ilyen népel el lehet? Így lehet, csak így. Mert az első pünköskor is egy maroknyi igazi kovász. Azok az igazán megtért, megszentelődésre jutott tanítványok elegen voltak ahhoz, hogy az egész római birodalomban bizonyságul hirdettessék az evangélium. Ilyen néppel be lehet fejezni az üzenetet. Ilyen népnélkülben is soha. Semmilyen erőfeszítésekkel, semmilyen technikai eszközökkel, semmilyen pénzösszegekkel. És drága testvérek, itt láthatjuk meg, hogy még egy kérdésre kapunk választ, hogy hogy is van a mű befejezése. Mi annyit emlegettük ezt, hogy a mű befejezése, de nem értettük meg, hogy mi a mű befejezése. Sokszor elgondolkoztam én is rajta, hogy van ez, hogy azt a napot, órát nem tudja senki. Hát úgy lesz ez, hogy Isten egyszer csak úgy elvágja a fonalat, fogja az ollót és elvágja, és na most vége, és véget vet. Most láthatjuk, hogy Krisztus nem véget vet a megváltás művének, hanem befejezi dicsőséggel és tökéletességgel. Ez az ő elgondolása. Először készít egy tökéletes népet, megtisztítja a Lévi fiait, és ennek a népnek az eszközével mindent el tud végezni. Hiánytalanul egybe tudja gyűjteni minden ágazat, nyelv és nép közül teljes számban az övét, és meg tudja szentelni őket. És mikor nincs több ember a Földön, aki még megtérhetne, amikor nincs több ember, akinek még több kegyelmi eszközre lenne szükség, hogy megszentelődjék, amikor az Isten népe egybegyűjtve, megszentelve van jellemük, megtisztult a bűntől és elpecsételheti, akkor mondja Jézus, hogy kész. Hogy Isten nem önkényesen egyszer csak azt mondja, elég és befejezi, hanem olyan tökéletes befejezésre viszi az ő művét, hogy amikor minden készséges ember minden segítséget megkapott a megtéréshez, a megszentelődéshez, amikor tökéletesen bevégezte, akkor elvégeztetett, akkor Jézus befejezési közbenjárását a mennyben. És úgy felkészítette ezt a hívő népet, hogy ezek tudják őrizni az ő ruháikat, amikor ő megjelenik. És az isteni kegyelem segíti őket ebben. Testvéreim, azt mondhatjuk csak, amikor mindezeket végig gondoljuk, hogy most már csak egy kérdés van, hogy mi a mi részünk, és ez az utolsó dolog, amiről csak egészen röviden szeretnék szólni, és a beszélgetésben majd még visszatérhetünk rá. Kellett-e a népnek valamilyen módon együtt működni a főpappal a Szenthely megtisztítása idején? Kellett-e, testvéreim? Kellett-e? Két dolgot mondott az Isten a népnek. Figyeljétek meg, két dolog volt. Semmi munkát ne végezzetek, semmi dolgot ne végezzetek a nagy engesztelés napján, mert ha valaki dolgot végez az ő népe között, kiveszte miatt az ő népe közül. És sanyargassa meg magát mindenki, vagyis alázza meg magát bűnbánat és könyörgés által. Mert aki nem teszi, kivesztem azt az ő népe közül. Nem tudunk arról, hogy Izraelben valaha valakit is kivégeztek volna, vagy halálos ítéletet hajtottak volna végre emiatt. Ezt nem is lehetett pontosan megállapítani, ezt annyira világosan, hogy kitartja meg. De az Úr nem is nekik adta ezt, hanem előképül a végidőkre. Tehát az Úr megmondta, kirostálom az én népem közül, kitörlöm az életkönyvéből, kivesztem az én népem tagjai közül. Ki fogom törölni és ki fogom rostálni, kiket? Akik a főpapi szolgálat idején, nyilván nem arról van szó, hogy fizikai munkát semmit nem végeznek, de akik a létfenntartás munkáján kívül, a saját jellemfejlődésük munkáján, és jellemfejlesztésük munkáján és a mások megmentésének munkáján kívül másba tettetik az ereiket. Drága testvéreim, hadd mondjam ki egyenesen, én nagyon félek attól, hogy sok-sok advent hívő ezen veszíti el az üdvösségét. Pedig ez oly világosan van megírva, aki dolgot végez ezen a napon, kivesztem azt az én népe közül. Aki ebben az időben anyagi vállalkozásokba fekteti az idejét. És aki ebben az időben fontosabbnak tartja azt, hogy vég nélkül csak az ő családjával és az ő kis személyi érdekeinek az anyagi dolgaival legyen elfoglalva, és nem azt mondja, hogy nincsen időm igét olvasni és imádkozni, és azt mondja, hogy nincsen időm misszió munkát végezni, mert az én családomban annyi munka van. Testvéreim, vigyázzunk. Azt mondta az Úr, aki dolgot végez, ezen a napon kivesztem azt az én népe közül. Azt mondja ezzel az Úr, nem tarthatja meg az elpecsételtek között, mert aki nem fordít időt arra, hogy ő olvasson, hogy ő imádkozzék, akinek nincs ideje arra, hogy minden alkalmat megragadjon, ami a lelki fejlődésre lehet fordítani ebben az időben. Aki azt mondja, nekem nincs idő, mert nekem pénzt kell keresni, mert nekem ezt kell tenni. Aki azt mondja, hogy ő nem tud elmenni a lélekmentés munkájába, mert neki nincs ideje, ami a saját jellemét is fejleszteni. Testvérem, ezzel eljátszhatjuk az üdvösséget. Mert amikor a főpapunk ilyen erőfeszítéssel így küzd azért, visszatartatja a szeleket, hogy mi elpecsételtessünk, mi pedig elmegyünk és végezzük az evilági vállalkozásra, és leköti minden gondolatunkat és erőnket. Ezek a gondolatok és közönösök közé tartoznak, akik nem értik meg, hogy most Istennel kell küzdeni a saját üdvösségünkért, hogy most verítékezve és küzdve ez fontosabb a világon mindennél. És azt mondja, aki pedig nem alázza meg magát, ugye megsanyargatja, így van a Bibliákban, így lehetne szó szerint fordítva, bőtöléssel és könyörgéssel megalázza magát az Isten előtt. Aki ebben az időben nem kezd a saját bűnei feletti győzelemért önmagát megalázva bőtöléssel és könyörgéssel imádkozni, akik ezt a lelki küzdelmet nem veszik magukra, azok is kivesznek az ő népe közül. Mi van a rostálás fejezetben? Akik oly nagyra becsülték lelkük üdvösségét és a győzelmet, hogy mindent odaadtak érte, akik éjjel-nappal szívettépő kiáltásokkal küzdöttek Isten, akik így megalázták magukat bőtöléssel, könyörgéssel és küzdöttek üdvösségét, azok győztek. A többiek pedig, azt nem is láttam többi őket, kirostáltattak az Isten népe közül. Testvérem, ilyen sorsdöntő érdekről van szó. Azt mondták Jones és Wegener testvérek 1888-ban, hogy így hangzik a hármas angyal üzenet első mondata, féljétek az Istent és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És azt mondja, ez nem a világnak szól elsősorban, elsősorban nekünk szól. Mint ha csak azt mondaná, hogy most, mikor nagy főpapunk a befejező munkát végzi, most adjátok neki a dicsőséget, most ti földi emberek működjetek együtt vele. Most az Isten magára vette a mi bűneinket, a mennyei szent helyen terheltetett meg a mi bűneinket. És most, mikor az Isten küzd azért, hogy emberek bűneit eltöröltesse, akik most nem gyűjtenek vele együtt, azok tékozolnak. Akik megteszik ebben az időben, hogy mással vannak elfoglalva, azt mondja az Úr, kivesztem azokat az én népem közül. És a Jóisten adjon nekünk kegyelmet, hogy megértessük, hogy a hitáltali megigazulás üzenete ajándék és eszköz, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. És nekünk most ezekkel az igazságokkal kell foglalkozunk, és ezeket kell átadni másoknak. A szerény létfenntartásunk munkáján kívül ne legyen más célunk, mert úgyis elvész minden. Elsöpör a vihar mindent. Minden a pusztulás martaléka lesz a csapások idején. De nekünk küzdeni önmagunkért, a mi szeretteinkért és a veszendő emberekért, ez a dolgunk. Most neki kell adni a dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És a Jóisten adja meg, hogy mi megértsük és kövessük is ezt.